mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégeim ma este itt a stúdióban Molnár István, a Dombóvári Agrárbéta mezőgazdasági Kft. Ügyvezető igazgatója, címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Biometán és Biogáz Iparközi Egyesület elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója.
Jó estét!
Jó estét kívánok! Aki egyébként szintén címzetes egyetemi docens, és tanít a Gödöllői Egyetemen, és majd erről beszélünk később, és hát hogy azért ma inkább energetikáról lesz szó, vagy hát az élelmiszer termelés, vagy a mezőgazdasági tevékenység kapcsán előállítható akár biogázról, akár egyéb energetikai ötletekről, már csak ha a költségcsökkentésre gondolunk, erről már nagyon sokat beszél a korábbi években Renk Zoltánnal, és hát majd erről is fogom kérdezni, hogy hol állnak ezek a beruházások a Hungránánál, de nem tudom kikerülni azt a kérdést, amivel mindig kezdünk Renk Zoltánnal is, és most, hogy itt van Molnár István, aki szintén eléggé benne van ebben a kukorica bizniszben, hogy úgy mondjam, hiszen termel is nem keveset, és fel is dolgoz kukoricát. Szóval, hogy áll most a kukorica? Gondolom, ezt az urak nagyon figyelik. Nem csak most, hanem egész évben, mert ugye hát ez a saját tevékenységük az alapja. Nem tudom, ki kezdi. Renk Zoltán.
Kezdem, köszönöm a kérdést, már vártam. Nagyon érdekes helyzetben vannak az alapanyagok, a mezőgazdasági alapanyagok, gondolok itt a kukoricára és a búzára. Egy két hónappal ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtt, ha beszélgettünk volna mondjuk az év elején, akkor azt mondtam volna, hogy tartósan nyomott árak lesznek mondjuk az elmúlt két évhez képest, hiszen a kereslet-kínálati görbe az egyensúlyban van. Nem növekedett a kereslet a világon, vannak óriási készletek, viszonylag azt lehet mondani, hogy magas termések voltak tavaly, és idén is a várakozás az nem múlt ezt alul, tehát hogy semmilyen fundamentum nem szólt amellett, hogy nagyon megemelkedjenek az árak. Ehhez képest történt néhány dolog, de a hatása sokkal nagyobb volt, mint ami valójában történt, és az európai piacon elkezdtek emelkedni mind a búza, mind a kukorica árak, sokkal nagyobb mértékben, mint Amerikában. Tehát mondjuk még Európában az európai árutőzsde 40-50 eurót emelkedett, addig Amerikában ez csak 10-et. Ebből is látszik, hogy azért vagy lokálisan van probléma, vagy tényleg csak valami spekulációs ügylet áll a háttérben. Azért az hozzátartozik, hogy volt egy szárazabb időszak az elmúlt mondjuk 2-3 hónapban, ami azért aggodalomra adott okot.
Na most egy zárójelet itt tegyünk, itt a szárazságról mindenki beszél, hetek óta szakad az eső. Tehát ez egyébként, és akkor erre majd csatlakozzanak rá, hogyha haladunk tovább, hogy ez az eső, ami itt a városban soknak tűnik, ez a földeken, hogy csapódik le, vagy ott mennyire tűnik soknak.
Jó, még annyit befejezném az előző gondolatmenetet, hogy ami leginkább elindította gyakorlatilag az árakat fölfelé, azok tényleg ilyen a korábbi évekhez, vagy a korábbi időszakhoz képest aprónak, vagy kicsinek tűnő hírek, de most mégis nagy lett a hatásuk. Például, hogy Oroszországban mondjuk nem 94 millió tonna búzát várnak, hanem csak mondjuk 85-öt vagy 86-ot. És ugye ez körülbelül egy ilyen 10%-nyi kiesés, de ahogy az elején mondtam, ugye világkészleteiben óriási többletek vannak, tehát ilyen 30%+ felhasználás arányi készletek vannak, tehát hogy óriási mennyiségek, amik sokkal nagyobbak, mint valaha bármikor a történelemben, de mégis az elég volt ahhoz, hogy megindult a búzára fölfelé, ami meghúzta a kukoricát, hiszen ugye akár a leginkább a takarmányiparban, de valamennyire az ipari felhasználásban is ezek helyettesítő termékek. Úgyhogy voltak ilyen hírek, illetve a másik hír, hogy ugye Ukrajnában nem fognak tudni akkor a területen vetni, ugye ez is ki fog esni a világkereskedelemből, stb. Stb. És Magyarországon, akkor visszakanyarodva ide, pedig igen, volt egy száraz a periódus, ami ugye az emelkedő árakat látva, plusz a szárazsága megtetézve, a gazdák azt mondták, hogy jó, akkor mi most nem adunk el, nézzük, hátradulunk és nézzük az emelkedő árakat, és várjuk a csodát, és emelkedtek is az árak, sokkal inkább, sokkal jelentősebb mértékben, mint azt mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt gondoltuk volna. Továbbra is azt mondom, hogy nagy fundamentumokban nincsenek változások, tehát rengeteg áru van, és lesz. De hát ilyenkor már ez az időjárás piac, ezt szokták mondani. Az elmúlt két hétben valóban rengeteg csapadék volt itt Magyarországon is, meg a régióban. Szépen kisorolt minden, talán a búza árpa termés sem lesz annyira rossz. Hát a következő két hónapnak az időjárása majd meghatározza, hogy milyen árak alakulnak ki.
Ehhez képest Molnár István, hogy látja, gondolom, végig bólogatod, de...
Rádióban vagyunk, és ilyen fejem mozog, ami nem megy át a hangszoron keresztül. Nagyon-nagyon sok mindennel egyet értek, amit az Oli felvázolt a jelenlegi helyzetről. nagyon nyomott piacról indulunk el a kukorica és a búza esetében, mármint ár vonatkozásában.
Tehát akkor mégse drága a kukorica most?
Hát most már drága azért, mert ez a szint, amin most tart, ez az ipar számára, ugye feldolgozó iparra is rendelkezünk, az ipar számára már kezd feszített lenni. Tehát jó kérdés, ez az áremelkedés meddig fog megtörténni. A másik dolog, hogy mikor fog belépni a behozatal. Tehát mikor érjük el azt az árszintet, amikor mondjuk Szerbiából, környező országokból, hiszen már ők nem tőlünk vesznek, hanem ők is exportálnak kukoricát, éri meg megmozdítani az árut. Ez a logisztikai költség és a telephelyi árnak a eredője lesz. Onnantól viszont nagyon-nagyon azt várom én, mint termelő is, meg mint feldolgozóipar is, hogy az árak elindulnak lefele. Ez egy lufi az én olvasatomban most. Jó kérdés, meddig fog tartani az asszály, mert ebben az esetben, hogyha sokáig fog tartani, ugye akkor előjön az, hogy vásárolok inkább most még alapot, input anyag alapot, berakom a raktárba, mert jobban járok, mint hogy egy asszályban magas áron kell megvenni. Ez egy játék. De ez működött vetés előtt, vetés környékén. A búzára biztos, hogy a ráhatása lesz, tehát nagyon nagy csúcstermésüket nem kell várni, de az elvetett vetésterület alapján viszont búzából se lesz hiány, mert sokkal többet vetettünk Magyarországon búzát, mint szoktunk.
És a kukorica, hogy visszatérjek az az alapanyaghoz, aminek kapcsán majd még sok mindenről fogunk itt ma este beszélni. Most még nem látszik, hogy milyen termés várható?
Jelenleg nem. Én inkább azt mondanám, hogy amit kukoricát látok az országot járva, nagyon szép állományok vannak, nagyon jó fejlettek. A hideg, amitől félt mindenki, hogy megfogja a vetés után kelési időszakban lévő némely helyen fagy pont alatti hőmérséklet, ez nem történt meg. Besárgult sok helyen a kukorica, de a mai napra én szerintem az egyik legszebb tavaszi állomány van kint. Megkapta a meleget, a kukorica szereti, a legoptimálisabb hőmérséklettel tud jelenleg növekedni, ez a 28-30 fokos hőmérséklet, ez a kukoricának a mindene. A csapadék az eléggé heterogén az oszlattal azért az országban, tehát vannak olyan régiók, ahol nem sok esett, de a kukoricaövezetben, ami mondjuk tradicionálisan kukoricatermő terület, ott azért volt csapadék. A kukorica ezt ragyogóan hasznosította. Az, hogy az alföldies régióiban elmarad a csapadék a megszokottól.
Tehát már évek óta elmarad.
Évek óta elmarad, és ők le is álltak a kukorica a nagy felületen történő vetéséről. Tehát ez fundamentálisan semmilyen gondot, problémát nem jelent. Szép állományunk van kint. Tehát én abszolút nem izgulok azon, hogy most még mi lesz a kukorica. A kukorica majd július 15-től augusztus 15-ig ázzon meg kétszer, akkor jó termésünk lesz, ha nem ázik meg kétszer, akkor rossz termésünk lesz. Most még nagyon korai róla beszélni.
És ehhez képest a feldolgozott termékek iránti kereslet az hogy áll? Mert ugye ez volt a másik nagy probléma, hogy nem elég, hogy a nyersanyag drága volt itt az elmúlt években, a kereslet megzuhanni kezdett. És Reng Zoltánnal erről sokat beszéltünk. Mi a helyzet a feldolgozott termékek piacával? Hogy lehet mondjuk cukorral, vagy akár bioetanollal a
nagyon
piacon?
Nagyon szerencsére működni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a tavalyi nagyon gyenge év után stabilizálódni látszik a kereslet. Tehát ahogy a inflációs számok elkezdtek lefelé csökkenni gyakorlatilag szerte Európában, úgy az emberek elkezdtek fogyasztani. Ugye itthon is, aki figyeli a gazdasági híreket, ezzel látja, hogy január óta azért növekedett a kereslet, ugye ez a növekvő áfa bevételekből, stb. Is látszik, bár még nem olyan mértékben, mint ahogy azt mondjuk a fizetésemelések, meg a reáljövedelem növekedés ezt indokolná, de azt gondolom, hogy európai szinten igen, és azért ugye mindketten itt vagyunk egymás mellett, gyakorlatilag főleg exportból élünk, tehát exportáljuk a termékeinket Magyarországon kívülre, legnagyobb mértékben, és ez stabil. Tehát, hogy mind élelmiszer, mind vegyipari, mind papíripari, mind bármilyen ipar tekintetében azt lehet mondani, hogy stabilizálódik a kereslet.
Akkor ezek jó hírek, és akkor itt jön be az, ami mindig előjön, ugye, hogy a versenyképesség azon múlik, hogy milyen költséggel kell lehet végül is a készterméket a piacra tenni, mert ugye azon múlik, hogy lehet-e játszani az árral. És ugye itt jön be az energiaigény, és a magas energiaigénye a kukorica feldolgozásnak, és azt azért el kell mondanom, mert szerintem nem mindenki van vele tisztában, hogy Molnár István talán az egyetlen, vagy nagyon kevés olyan cég tulajdonos vezetője, amelyik teljesen önállátó fenntartható energiából, sőt, el is ad energiát, villamos energiát. Biogáz termel, szélkerekek is vannak, meg napelem is.
Nincs. Napelemek vannak, 4 darab napelem park, vagy naperőmű park van. Biogázüzemmel össz villamosáram kibocsátásunk az 3,7 megawatt óránként, plusz 2,1 megawatt, 2,08, hogy pontos legyek, megawatt hulladékhő képződik a rendszerünkbe, ami persze nem tudjuk mindet hasznosítani, még mi sem.
Nem tudják hasznosítani, tehát úgy sem, hogy fermentálnak, meg meleg házakat is üzemeltetnek.
Tehát még így sem, minden. Tehát a 2,1 megawatt óránként az nagyon sok.
És mit lehet azzal kezdeni, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? Mert azért ez úgy tűnik, hogy ez a hulladékhő az, ami az extra profit lehetne ezek szerint.
Végre valaki azt mondja, hogy nem ez a profit alapja, hogy a melléktermékből, a hulladékhőből, hogyha az ember nem tudja hasznosítani, akkor ugye nem él meg, mert az kell az eredményhez. Egy gyártási folyamatnak, akármilyen gyárról beszélünk, az alaptevékenységének kell profitábilisnak lenni. A melléktermékek hasznosítása, mi esetünkben a melléktermék, a hulladékhő hasznosítása, az csak egy pluszt adhat a rendszerhez, tehát hatékonyságnövelést, energetikai megtakarításokat. Ezt így gondoljuk mi is. Igen, nagyon sokat felhasználunk, de terveink vannak vele természetesen a továbbiakban is. DDGS üzemnek a hőellátását erre szeretnénk alapozni. Vannak gondok is mellette, ugye ehhez kell egy közelben lévő DDGS üzemet létrehoznunk, ami beépítettségi százalékunk elég magas, tehát valami megoldást kell előbb-utóbb találnunk. De igen, tehát a sok gondolatot elindít az energia, a felesleges energia. Evidens villamos áramban nincs, mert azt felrakjuk a hálózatra, annak a felvásárlása az korlátlan, illetve az általunk előállított bioetanolnak egy jó részét most már saját magunk dolgozzuk fel végtermékké, a többi része pedig hát nem egészen abba a körbe kerül értékesítésre az olijéké, így abszolút nem vagyunk egymásnak konkurenciái, még etanol vonalon se, sőt inkább bár minden cég között ilyen szoros együttműködés lenne Magyarországon, akkor egy kicsit nem az lenne az elvünk, hogy dögöljön meg a másik tehene.
És ha már a biogázüzemről beszélünk, ugye a Hungrána esetében is fontos szerepet szánnak a biogáznak, vagy szántak a biogáznak, nem tudom, ez a projekt folyamatban van, vagy igen. Már elindult ez a beruházás?
Elő van készítve, júniusban elvileg megkapjuk az lámpát a tulajdonosoktól, ez egy jó másfél éves előkészítés volt, tehát jó alaposan, műszakilag, pénzügyileg mindenhogyan össze kellett tenni ezt a projektet. A mi esetünkben ez egy nagyon nagy projekt, az elve nagyjából ugyanaz, mint az Istvánéknál, ami van, annyi, hogy mi csak a rostból, tehát a takarmányterméknek csak a rost részéből fogunk monokultúrás alapon biogázt vagy biometánt előállítani, amit aztán úgy néz ki, hogy majd értékesítünk.
Tehát nem az üzemet látják el vele? Jobban megéri?
Első körben jobban megéri, igen, ugyanis a piac megfizeti gyakorlatilag a zöld energiát, ugyanúgy, ahogy ugye a napelemnél is régen volt ez a kátrendszer, vagy a metár, most a biogáznál is az európai piacon még inkább, mint a magyar, de a magyar piacon is azt gondoljuk, hogy ez jelen lesz, és meg fogja fizetni a magyar piac, de az európai piac mindenképpen. Tehát, hogy ha valaki zöld hulladékból, vagy valamilyen bio alapon állít elő gázt, ami gyakorlatilag teljes mértékben helyettesíti a földgázt, hiszen a metánnak ugye teljesen ugyanaz az összetétele, akkor egy jelentős prémiumot fizetnek a vevők ezért. Ez a prémium tudja a megtérülését garantálni a projektnek, tehát addig, amíg ez a megtérülés ez meg lesz, addig mi inkább értékesítjük, és utána fogjuk majd magunk felhasználni. Egyébként ugye 2030-tól úgyis elég szigorú szabályok vonatkoznak mindenkire, és addigra meg ma azt gondoljuk, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy akkor nem a megtérülés fog számítani, hanem a költségcsökkentés, és akkor magunk fogjuk felhasználni. Ez most jelenleg a terv.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Ráadásul múltkor egy beszélgetésen Moller István elmesélte, hogy nem csak a hulladékhő az a hulladék, amivel gazdálkodni tudnak, és ami igazán nekem legalábbis laikusnak egy csoda volt, hogy igazából ami kijön a végén a fermentálóból, ez a barna folyadék, ami hát nem tűnik túl gusztusos dolognak, de egy nagyon értékes dolog, és nincs szaga, vagy hát legalábbis nem olyan durva, mint az istálló trágyát szórnák ki a földekre, és valami ilyesmit mondott, de nem akarok olyan helyet beszélni, hogy már évek óta nem is használ műtrágyát, mert ez a barna lé, ez
segíti. Hát azért ez nem igaz, de hasonlít rá a történet. Így van. Tehát mivel növényi alapanyagokat dolgozunk fel, ami a szántóföldekről érkezik, és megnézzük a rendszerben, milyen molekulákat, milyen atomokat szedünk ki belőle, akkor ugye az etanol a szénhidrogén-oxigén, a metán a szénhidrogén, tehát Isten igazából az összes többi makro, mezo és mikroelem, ez végigmegy a rendszeren anélkül, hogy távozna belőle. Magyarul megjelenik az egész rendszer végén képződő barnalében. Amit ugye nevezhetünk barnalének, ma már inkább Európa Unióban is elterjedt az a megnevezése, hogy biotrágya, mert ez így is van. Ezt vissza lehet vinni a földekre, és az is igaz, hogy ennek a szakhatása messze elmarad egy sertés hígtrágyától, egy baromfitrágyától, nincs az az ammónia tartalma. Igen, mert vízben oldott minden. Van neki természetesen, mindennek van valamennyi szaga, illata. Van, akit ez zavar, de messze nem az a zavaró hatása van, mint hogyha a környéket, lásd Hollandia, hígtrágyával végigöntöznénk. A tápanyag összetétele pedig bőven kielégíti a foszfor-káli igényét a növényeknek.
Tehát akkor ez a két anyag van, amit nem kell külön beszerezni ezek szerint.
Így van. Tehát mi most már évek óta nem veszünk a piacon foszfor-káli műtrágyát, csak is kizárólag nitrogént. A nitrogén felhasználása mi általunk művelt terület nagyságán 50%-ra csökkent le, a többit ebből a barnaléből pótoljuk. Evidens, ez nem úgy működik, hogy az egész területet minden évben leszórjuk, hanem szakaszosan juttatjuk ki egy előre meghatározott kiutatási tervnek megfelelően, és olyan 600-800 hektár az, amire még nitrogént sem nagyon kell vennünk a piacon. Nagyon jelentős értéke van, a mi rendszerünknek kb. Olyan 200 millió forint értékű, ha ezt a piacon kéne értékesíteni. A piac azt még most még nem fizeti meg, mert most ugye megint beestek a műtrágya árak, és ez egy kicsit átalakította ennek is a megítélését, de hogyha hosszú távon nézzük, akkor nem csak a tápanyag tartalmával kell ennek foglalkozni.
Tehát, hogy gyakorlatilag itt egy csomó olyan megtakarítás is képződhet, amit lehet, hogy most még nem fizettet meg a piac, vagy a szabályozó, vagy nem tudom mi. Hát magyarul az, hogy az energiában sosem azt fizetjük meg, amennyi kárt és amennyi értéket képvisel, hanem amennyit éppen a piac diktál a tőzsdén mondjuk. Vagy
meg amennyit képes kompenzálni, vagy elfogadni. De ez nem tart most még ott, ahol fog tartani pár év múlva, vagy az Zoli is utalt rá. Teljesen megváltozik a rendszer. Akár egy állattenyésztő telepet nézünk, akár a húselőállítást nézzük, más lesz a CO2 kibocsátási matekja neki, ezeket teljesíteni kell, változnak az Európai Uniós előírások egyik oldalról.
Tehát a másik. Ez már egy előny a jövőre nézve?
Szó szerint így kell venni. Tehát nekünk nem kell kialakítani azt a rendszert, amivel a termékeinket el tudjuk helyezni az Európai Unió piacán. Lásd mondjuk az ablakmosó folyadékaink, ahol teljes mértékű bio előállítást tudunk prezentálni, és ma már egy multinak ez Magyarországon kívül elég fontos, sőt, már Magyarországon is fontos neki, hogy mindenki próbálja zöldíteni a gazdaságát, és megfelelni már minél hamarabb az Európai Uniós előírásoknak. Egyik oldalra. A másik oldalról végre elkezdtek beszélni a talajaink állapotáról. Gyurica Csaba már elég élesen fogalmaz a talajaink leromlásáról.
Egy pillanat, itt hagyj szóljuk be, hogy Gyurica Csaba a MATE rektora, ugye?
Tehát így
a
van.
Magyar Agrár így. És...
Élettudomány Egyetem rektora.
Rektora, igen. Szóval akkor ő mondta.
Így van. Ugye, a vagyontárgy a talaj, amivel a mezőgazdaság dolgozik. Tehát nem az állattenyésztés, akármelyik ágazatát nézzük, az a talajhoz kötődik. Ha a talajt elszúrjuk, csökkenni fognak a hozamok, nőni fognak a költségeink, és ezzel együtt nőni fog az élelmiszernek az ára. Tehát a talaj, mint alapvető termelési értékeszköz, ennek a megőrzése, az értékének a megőrzésének a visszajutatott szerves anyag és a talajélet fenntartása elsődleges szempont. Tehát ezek a rendszereknek ez a másodlagos hatása, ami nem biztos, hogy az idei évben költségmegtakarításba jelentkezik, hanem jelentkezik úgy, hogy ez a talaj 5-10 év múlva is megőrzi a termőképességét és a talajéletét.
Ez azt jelenti, hogy az ilyen típusú folyékony trágyával kezelt területek sokkal jobb állapotban lesznek, mint a műtrágyával kezelt területek?
Hogyne. Hát ez teljesen egyértelmű.
Akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Molnár Istvánnal, a Dombóvári Agrár Béta Mezőgazdasági Kft. Ügyvezető igazgatójával, és Renk Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.